Jó estét kívánok! Hogy eligazodjék a világban, az ember ősidők óta térképet készít és térképet használ. Ez a térképkészítés és térképhasználat koronként változott, de alapvetően megváltozott a számítógépek megjelenésével. Az előadásomban ezt a folyamatot tekintem át, és alapvetően a térinformatikára fogok fókuszálni. Fogjunk is hozzá, mi a térkép. A definícióim egyszerűek lesznek, mert igen rövid időm van. Azt állítom, hogy a valós világ síkban való ábrázolása kicsinyített, célszerűen egyszerűsített képe. Ez a kép valószínűleg a legősibb térkép. Azt mondják a térképészek, hogy ez biztosan térkép volt, a bronzkorban készült, durván 3500 évvel ezelőtt. Oldalnézetben látunk egy települést, annak a házait, elhelyezkedését, és igazából nincsenek benne komolyabb térképi abstrakciók, mint ahogy nincsenek ezen a gyermekrajzon sem. Ugye az bronzkor emberének kellett, mint egy 5000 év, hogy megtanulja ezt a technológiát, amiről én beszélek, ennek a gyermeknek valószínűleg néhány év elég lesz. Azt mondják, hogy egy kép többet mond ezer szónál, és hogyha megpróbálnánk leírni ennek a képnek a tartalmát, valószínűleg igazam van, nem sikerülne ennek minden részletét ezer szóval leírni. Ha ez igaz, akkor a térkép többet mond egy millió szónál. Ezen a képen a Római Birodalom közúthálózatát látjuk, ugye minden ott Rómába vezet, vagy onnan indul, és ezen a képen, ezen a térképen a földrajzi koordináták nem annyira fontosak, a topológia, amiről szó lesz majd később többször, ez a fontos, milyen nagyobb állomások vannak, városok, és ezek között milyen távolságokat kell megtenni az utazónak. Pannonia különben itt a kép közepén látható. Ez egy nagyon érdekes térkép. Strabón 2000 évvel ezelőtt írta ezt a könyvet. És ebben van néhány kép, amit a leírások alapján készített a Római Birodalomról, felhasználva korábbi tudósoknak a tapasztalásait. Szóval a térkép mindig csak egy részlete annak az ismeretanyagnak, annak a tudásnak, ami bennünk van, annak egy informatív megjelenítése, és ez fontos lesz akkor is, amikor a térinformatikáról beszélünk. Ez már a 17. század eleje. John Speedy Londonban szerkesztette ezt a képet. Magyarországot látjuk, Fehérvár és Sopron is rajta van. A Balaton viszont 180 fokkal megfordítva, hát eléggé messze van a térkép szerkesztője a valóságtól. Ő kapott egy rajzot és egy picit tükrözte. Akkor, hogyha egy térinformatikai rendszerben ilyen hibát követünk el, akkor könnyen lehet egy ilyen helyzetbe kerülni. Ha igen sokan használnak már GPS-t, hát az belevinne minket a Balatonba. Fehérváron vagyunk, valahol. Itt van a Budai út 43, 1847 a képnek a bal oldala, egy térképszelvény, és a jobb oldala pedig 1859, második katonai felmérés idejét látjuk. És látjuk azt is, hogy 12 év alatt mennyit fejlődött a térképészeti technika, mennyit fejlődött a város, talán azt is lehet látni, de mindenképpen, amire szeretném fölhívni a figyelmet, a szelvényhatáron fellépő ellentmondások, és hogyha itt kell méréseket végeznünk, itt kell különböző térképi műveleteket, akkor bizony elég nehéz dolgunk van. Említettem azt, hogy a térkép a megjelenítése az ismereteinknek egy nagyon tömörített megjelenítése, ugyanakkor ezek a térképek az adattárolás eszközei is. Ez egy nagyon fontos dolog, hogy a, Az analóg térképek hordozták mindazokat a térbeli adatokat, amelyeket az elődök összegyűjtöttek, és úgy gondolták, hogy a felhasználó számára fontos. Az előbb egy földmérési alaptérképet láttunk, ezen a képen topográfiai felmérést, van néhány hallgatónk, aki talán ráismer a mérőasztalra. Néhány száz év alatt nem sokat változott a technika, de ezek a mérőasztalon megszületett térképek hordozzák mindazokat a mérési eredményeket, amiket ott végeztek. Ez már a számítógépes korszak, Budapestet látjuk, pontosabban a föld alatti vonalakat, és mennyire hasonlít ez a térkép ahhoz, amit a Római Birodalomról láttunk, ugye itt is a topológia fontos, a földrajzi koordináták nem annyira. Az, hogy milyen metró vonalak hogyan kapcsolódnak egymáshoz, a metróállomások hogyan következnek egymás után. Ismét Fehérváron vagyunk. A Fehérvár hivatalos honlapján található ez a belvárosról ez a kép, és ahol piros pontokat látunk, piros köröket, ezekben a pontokban egy 360 fokos panorámakép szemlélhető. Elindultunk egy oldalnézeti képből 3500 évvel ezelőtt, és kezdünk visszatérni egy ugyancsak oldalnézeti képhez, elkerülve mindazokat a térképi absztrakciókat, amik révén nehéz az információt megérteni. Hogyha egy autót vezetünk, akkor számunkra nagyon gyorsan kell realizálni a helyzetet, esetleg az útirány megváltoztatását. Hát ez egy Google kép, Párizsban vagyunk, és egy másik kép a iGo-nak az újabb változatát jelenti. Egyre inkább emberközelibbek lesznek ezek a megjelenítések, ezek a térképek, és valószínűleg néhány év múlva egészen fotorealisztikus képeket fogunk majd az autóinkban navigációs célra használni. Ezek után néhány alapfogalmat szeretnék tisztázni. Térinformatika, mi a térinformatika eszköze, a GIS. Térinformatika tudomány az informatikának egy ága, egy olyan ága, ahol az adatok földrajzi helyhez köthetők. Nagyon fontos. Én térinformatikusnak vallom magam, és a 20 évvel ezelőtt azt hittük, hogy mi külön informatikai világot építünk. Nagyon nehéz lenne az elszakadás attól a számítógépes, vagy éppen szoftverkörnyezetből, amiben dolgozunk. Tehát nagyon fontos, az informatikának egy része vagyunk. A GIS a térinformatika eszköze. Szokták távcsőhöz hasonlítani. Én nagyon szeretem ezt a hasonlatot, mert kifejező, többször is előjön majd az előadásomban. Ezzel a távcsővel a valós világnak egy részletét veszem célba, és arról jelenik meg az információ a szememben, és aztán képződik le a szemlélő agyában. Itt bal oldalon a különböző adatgyűjtési technológiákat lehet látni. Nagyon fontos az, hogy ezekből egy adatbázis épül, és a szemlélő azt hiszi, hogy a valós világot látja, pedig valójában az adatbázist szemléli. És hogyha abban a Balaton fordítva van fölrakva, akkor a GPS elképzelheti, hogy tévútra vezet minket. Fontosnak tartom az adat és az információ fogalmát meghatározni, és ezeket megkülönböztetni egymástól. Az adat olyan tény, ismert dolog, amiből következtetések vonhatók le. Ezek kerülnek aztán majd az adatbázisunkba. Az információ viszont valamilyen cél érdekében értelmezett, esetleg feldolgozott, de ez nem feltétlenül fontos. Az adott helyzetben számomra aktuális, és hogyha nem vagyok ennek az információnak a birtokában, akkor ez nehézségeket, esetleg akár pénzügyi veszteségeket is jelenthet. Mik ezek az információk? Például választ kapunk ilyen kérdésekre, hogy mi van itt, hol van valami, merre menjek, ezek talán a legegyszerűbb kérdések, de mi változott, vagy mi történik akkor, ha megvalósul egy új objektum, fölépítenek egy új bevásárlóközpontot. térbeli adatoknak három típusát különböztetjük meg. Helyzeti adatok, ugye térképre pillantva látunk pontokat, vonalakat, foltokat. A leíró adatok, amik ehhez kapcsolódóan leírják annak az objektumnak, pontnak, vonalnak, foltnak a tulajdonságait. Itt most egy földrészletnek a tulajdoni adatait látunk. Ugye ez a két típus, a topológiáról már beszéltem, többször előjött, ez a harmadik térbeli adattípus. A valós világot, amit itt alul lehet látni, eléggé nehéz számítógépen ábrázolni, ezért tematikus adatszintekre szokták bontani, fedvényekre bontják. Vannak olyan adatbázisok, ahol több száz ilyen adatszintet különböztetünk meg. Ezek pontokból, vonalakból és foltokból állnak, és leírják az úthálózatot, vízhálózatot, források, patakok, tavak, és így tovább. Kezdetben, ez én most a 80-as évek elejére gondolok, általában azt tettük, hogy a térképnek egy modelljét vittük az adatbázisba. Hát ez tévút, nekünk a valóságot kell modelezni. Születtek akkor ilyen térképek, mint amit itt a kép alján lehet látni. Komárom látszik különben a képen, a komáromi hidak, és itt van egy hajóállomás. Tehát nem a hidat vitték föl, a valóságot, hanem azt, amit a térképen, ugye itt a térképnek ezen a részén látunk. Egy hidat, ezt digitalizálták be, ez tévút. És megint szeretnék visszacsatolni arra, hogy a térkép megjelenít valamit az adatbázisból, az ismereteinkből. Fotogrammetriáról, ami tényleg a valós világot viszi a számítógépes adatbázisba, dr. Grósz Miklós, a Eurosense ügyvezető igazgatója fog beszélni.
A térinformatika a számítástechnika eszközeivel képes térben modellezni a világot. A fotogrammetria ehhez nyújt segítséget. Amikor feltalálták a fényképezést és a repülőgépet, rögtön adódott a gondolat, hogy a repülőgépről készített fénykép sokkal több mindent, és ráadásul objektíven ábrázol, tehát jobb, mint a hagyományos térkép. Így született meg a fotogrammetria, vagyis a fényképen történő mérés tudománya. Ezekkel a módszerekkel sokkal gyorsabban és egyszerűbben lehetett térképeket készíteni. Azt is kitalálták, hogy ha ugyanarról a területről két fényképet készítenek a repülőgépről egymás után átfedéssel, akkor ezekből a fényképekből előre lehet állítani a terület sztereóképét, amin már térbeli méréseket lehet végrehajtani. Ez lett a sztereofotogrammetria. Ezután sokáig a fotogrammetria szerepe az volt, hogy a hagyományos térképek készítéséhez gyors és olcsó megoldást biztosítson. Magán a térképen azonban nem jelent meg a fénykép, mert a rajta mért adatokból ugyan ki tudtuk számítani a valós értékeket, de a fényképet magát nem tudtuk kellőképpen korrigálni. Nem lehetett olyan képi megjelenítést produkálni, ami geometriailag a térképpel azonos értékű lett volna. Ezt a problémát csak a számítógépek megjelenése és a digitális képfeldolgozás tudta megoldani. Ma már elő tudunk állítani olyan képeket, melyek tartalmazzák a fénykép minden információját, és geometriailag ugyanolyan tulajdonsággal rendelkeznek, ugyanolyan vetületűek, mint a térképek. Ez a digitális ortofotó. Napjainkban a fotogrammetria már nem csak hagyományos fényképekből dolgozik, hanem különböző a repülőgép fedélzetén elhelyezett úgynevezett légi távérzékelési eszközöket is használ. Ilyenek a lézer, multispektrális, hiperspektrális, hő- és radarszkennerek. Ezekkel az eszközökkel ma már nem csak pontosabb és információkban gazdagabb térképeket tudunk előállítani, hanem létre tudjuk hozni a bennünket körülvevő világ fotorealisztikus, térbeli modelljét. Így a fotogrammetria és a térinformatika együtt ma már a virtuális valóságot viszi be az irodába, a felhasználó számítógépébe.
Eddig a helyzeti adatokról beszéltünk, a leíró adatokról néhány szót. 60-as években jellemző voltak az alfanumerikus adatok, betűk, számok. Aztán a számítógépes grafika elterjedésével egyre több rajz került az adatbázisunkba, aztán jöttek a fényképek, digitális fényképek és a multimédia elemek. Ami azt jelenti, hogy nagyon nagy mértékben megnőnek ezek az adatbázisok. Beszélt Grossz úr a ortofotókról, 2000 óta Magyarországnak a harmadik légifényképezése folyik, és az első légifényképezés adatbázisa az 3 terabájt. Hát haladunk terabájtok felé, de igen nagy méretű adatbázisokról van szó, és ezek hálózatokban vannak összekötve. Gyakran mondják azt, hogy információrobbanás van. Remélem, hogy visszaemlékeznek az én információ definíciómra. Adatrobbanás van, és ebből a temérdek adatból kell számunkra előhalászni azt, hogy mi van itt, hol van, merre menjek. Erről a bonyolult dologról, ami szükséges az információk előállításához, dr. Mihály Szabolcs fog beszélni, a Földmérési és Távérzékelési Intézet a FÖMI-nek a főigazgatója.
A világban az információk között igen nagy százalékban térinformációk találhatók, helyhez kötött információk. Ehhez alaptérkép szolgál alapul topográfiai, földfelszíni adatoknak a bemutatásával, közös adatok, amit viszonyítva minden más információ ábrázolható. Ezen túlmenően egy koordinátorrendszer az, ami biztosítja a közös hátteret a térbeli információkhoz. E feladatok végrehajtása, e feladatok és adatok vitele a FÖMI-ben látható, itt az adattárban is innen szolgáltatható, analóg formában és ma már digitális formában is az egész országra rendelkezésre állnak ezek az információk. Kataszteri térképek ma már digitálisan rendelkeznek az egész országra, és a tulajdonlapokkal együtt a földhivataloknál kerülnek kezelésre. Ezeket az adatokat egy intranet hálózatba, úgy hívott takarnet, fogjuk össze, és a FÖMI-n keresztül is internetes és szerződéses szolgáltatásban biztosítjuk. A térbeli információk közös rendszerét képezik a téradat infrastruktúrák elemei. Az európai szinten létrehozott egyezmény egy irányelv, amely 2007. májusában lépett érvénybe, és az európai téradat infrastruktúrát, annak szabályait, jogszabályait és adatkeresési lehetőségeit írja elő. Az elektronikus kormányzat ennek a vonalnak egy rendkívül erőteljes felhasználója, ennek keretében tervezünk kiépíteni geoportálokat, és továbbfejleszteni a takarnet, ingatlan nyilvántartási és kataszteri szolgáltatást, például a Nemzeti Fejlesztési Terv keretei között az elkövetkezendő évek folyamán.
Szeretnék néhány dolgot kiemelni abból, amit a főigazgató úr mondott. Szükség van, ahogy említette, egy referenciarendszerre, szükség van egy koordinátorrendszerbe, amiben a helyzeti adataink megjelennek. Ez az egységes országos vetületi rendszer. Adatokat kell szolgáltatnunk, alappontadatokat, geodézia adatokat, ortofoto adatokat, űrfelvételeket, minél szélesebb körű felhasználásokra. Hallottunk az elektronikus közigazgatásról, aminek nagyon fontos eleme a takarnet hálózat, a földhivatali hálózatot összekötő intranet, ami most már igen kiterjedt alkalmazásokkal bír. Itt ezen a képen azt lehet látni, hogy 2003 és 2007 között meg 10-szereződött a felhasználók száma, illetve a letöltések száma. És arra is fölhívom a figyelmet, hogy a növekedés az exponenciális, tehát nem egy lineáris növekedésről van szó, egy egyre gyorsuló növekedésről. És ez része az elektronikus kormányzati gerinchálózatnak. Szó esett szabványokról és jogszabályokról, nagyon fontos részét képezik ezek a téradat infrastruktúrának. Ezen a képen egy autópályát látunk Angliából, ugye ott a kormány jobb oldalon van, és ha átjönnek Európába, akkor az némi nehézséget okoz a közlekedésben. Törekednünk kell arra, hogy az adatbázisaink esetében a kormány a megfelelő oldalon legyen, hogy az átjárás minél könnyebben biztosítható legyen. A metaadatok, egy nagyon egyszerű definíció, mi a metaadat, adat az adatról. El kell mondani a felhasználóknak, hogy az adatbázisunk létezik, elérhető, el kell mondani a formátumát, hogy milyen minőségű, és akkor a felhasználók dönteni tudnak, hogy használni lehet ezt az adatbázist, vagy sem. Ha igennel döntenek, ez azt jelenti, hogy nem kell újra felmérni, nem kell újra sok millió vagy milliárd forintot arra pazarolni, ami már megvan valahol egy adatbázisban. Az adatpolitika eléggé kényes kérdés. Ezen a képen azt lehet látni, hogy Európa hogy áll az adatpolitikában, és a jobb oldalon pedig az USA két adatát látjuk. Európában azt mondják, hogy pénzt kell fizetni az adatokért, az USA azt mondja, hogy az adófizetők befizették az adatok előállításának az árát, ezért ingyenesen kell, hogy rendelkezésre álljon. Ez a bordó oszlopok azt jelentik, hogy mekkora haszna a befektetett összegnek. Európában azt látjuk, hogy körülbelül 7-szeres haszonnal jár, tehát nem rossz befektetés, az USA pedig olyan 35-szörös hatékonyságot ír el ezek használatában. Itt biztosan kollégáim mondják, hogy hát az adatokat valahogyan elő kellett állítani, tehát az adatokért fizetni kell. Hát kérdés az, hogy kinek ezt a kormányzat teszi meg, vagy pedig az állampolgároknak kell fizetni. Tehát ez a kérdés eléggé messzire vezetne, ugye nem sokára egy népszavazás lesz más témában. Én erre szerettem volna fölhívni a figyelmet, hogyha hozzá tudunk férni adatokhoz, akkor azt fel lehet használni az információk meghozásához, döntések születnek, jó döntések, és ezzel pénzt lehet megtakarítani. Felépítési filozófiáról, ez megint talán eretnekség az én számból, azt mondani, hogy egy fentről lefelé építkezünk, tehát elhatározzuk azt, hogy milyen térképműveket, milyen adatbázisokat kell létrehozni, de mi az internet világában élünk, egy teljesen új korban, ennek bele kell épülnie majd az adatbázisok létrehozásának a struktúrájába, a filozófiájába mindenképpen. Ezek után a térkép és a térinformatikai rendszer összehasonlításáról néhány képet szeretnék mutatni. Adattárolási tekintetben látjuk ezen a képen, hogy egyszer csak a térkép betelik, ha sok adatot teszünk rá. A számítógépeknél más a helyzet. Adat hozzáférés, a Földmérési Intézet térképtárában készült ez a kép nemrégen. Elérni egy térképet ezekben a térképszekrényekben néha 10 perceket, esetleg órát is igénybe vehet. Ugye a takarneten a térképek lekérdezése az 10 másodpercek kérdése. És az utolsó dolog itt az ábra a jobb alsó szélén az, hogy az analóg térképeken a változások átvezetése mennyire bonyolult. Számítógépen ez jóval egyszerűbb. Adatkapcsolás, idáig láttuk ezt az ábrát, ugye hozzákapcsoljuk a helyrajzi számmal a térképhez a tulajdoni adatokat. De ha az adatbázisban ott szerepel a tulajdonos személyi száma, akkor ezzel egy másik adatbázishoz lehet kapcsolni, amiben, hogyha van egy tajszám mondjuk, akkor esetleg el lehet érni valamilyen bevételi adatokat. Hát ez egy jó dolog, ezzel nagyon-nagyon bonyolult lekérdezések hajthatók végre, természetesen korlátozni kell ezeket az adat hozzáféréseket, és el kell vágni időben azokat a szálakat, amelyeken keresztül illetéktelenek hozzáférhetnének ehhez a komplex integrált adatbázishoz. Adatelemzésben megint a számítógép fog győzni, előre elárulhatom. Ugye nagyon sok, nagyon bonyolult elemzést lehet a számítógéppel elvégezni, térképeken szerkeszteni, a térképi adatszinteket összevetíteni, különböző vetületű térképeket egymásra illeszteni, integrálni, igen, nehéz. A számítógéppel ezek az elemzések nagyon egyszerűen, gyorsan, könnyen elvégezhetők. Ugye, ha egy Excel táblán kellene megnézni, hogy Fejér megyében a külterületi ingatlanok átlagos aranykorona értéke hogyan változik, akkor ez eléggé bonyolult művelet volna. Számítógéppel nagyon egyszerűen volt megszerkeszthető ez a térkép, nagyon egyszerűen szerkeszthetők vízrajzi térképek, építőmérnöki létesítményekről tervezési térképek, vagy éppen háromdimenziós képek. Ezen az ábrán, az ábra bal oldalán az első katonai felmérésből a Keszthelyi öblöt látjuk, és itt ezen a mozgó képen pedig ugyanazt a területet, de egy háromdimenziós megjelenítésben, egy ortofotó a digitális domborzat modellre van illesztve. Időbeli változásokat hogyan lehetne térképen kifejezni, bizony eléggé nehéz dolog. Számítógéppel egy ilyen animáció elkészíthető, könnyen elkészíthető. Ezen a képen azt lehet látni az animációban, ahol sárga, ott éppen az a földrészlet tulajdonost változtatott. Minél kékebb a terület, annál régebb óta tulajdonolja valaki. Hát itt a néhány idősebb kollega helyet foglal a teremben, tehát lehet látni a történelmi korok, hogyan nyomták rá a bélyegüket erre a magyarországi településre. Az alkalmazások, igen sokféle alkalmazás van, és én úgy gondolom, ha a térbeli adatinfrastruktúráról van szó, akkor nekünk erről különösebben nem is kell sokat szólni, ezt bízzuk rá szakemberekre, de megkülönböztetünk egyszerű, nyilvántartó, elemző, tervező, megfigyelő vagy monitoring rendszereket, illetve modellező rendszereket, hogy megyünk lefelé, egyre bonyolultabb az elemzések elvégzése és az adatbázis felépítése. Navigáció azért hoztam elsőként, ez nem egy túlságosan egyszerű feladat, de hát igen sokan használják az autójukban ezt a navigációs szolgáltatást. Az adatbázis, amikor megvásároljuk a szoftvert és hozzá az adatokat, akkor ez egy statikus adatbázis. Ha minden igaz, akkor az idén Magyarországon is elindul ez a TMC szolgáltatás, ami közölni fogja a mi statikus adatbázisunkkal a dinamikus adatokat, az, hogy hol van útfelbontás, vagy éppen hol történt baleset. És ezzel az úttervező rendszerünk az jobb megoldásokat fog kínálni. Helymeghatározás alkalmazásairól dr. Busis György tanszékvezető urat kértem meg, hogy beszéljen, és ő beszélni fog arról, hogy mi a különbség a GPS és a GNSS között.
Azt a kérdést, hogy hol vagy, hol vagyunk a köznapi életben sokszor föltesszük. De voltak éppen ez a geodéziának, a helymeghatározás tudományának az alapkérdése is. Sokféle technológiával válaszoltunk erre a kérdésre, amikor koordinátákat határoztunk meg, és azok pontosságát. Ma leginkább a műholdas helymeghatározást használjuk, köznapért szóval a GPS-t, amilyen készüléket tudok mutatni itt a kezemben, és számosan használnak már ilyet. A probléma a mi szempontunkból az, hogy ezzel körülbelül 10 méteres pontossággal tudjuk a pillanatnyi pozícióinkat meghatározni. Hogyan javítható ez a pozíció? Ez csak egy úgynevezett külön infrastruktúra és külön szolgáltatások révén tehető meg. Voltak éppen több vevőnek, több ilyen professzionális vevőnek az egyidejű működése révén. Ez szolgálja Magyarországon is egy úgynevezett permanens állomás hálózat. Itt Fehérváron is működik ilyen permanens állomás, amely a mérési adatait elküldi egy penci feldolgozó központba, és onnan mi most, ha egy gombot megnyomunk, illetve az internethez csatlakozunk, ezeket az adatokat le tudjuk tölteni. Azzal a feltételezéssel élünk, hogy ugyanazok a mérési hibák, a légkörből, a pályaadatokból adódó hibák vannak mind a két helyen, és így a két pont közötti vektor már valóban centiméteres pontosságú lesz, ahogy ez itten most látható is. Érdekesség még ezzel a professzionális műszernél, hogy nem csak GPS holdakat vesz, ami az amerikai rendszeren fenntartónak a holdját jelenti, hanem az orosz GLONASS holdakat is. És hogyha ezt tényleg egy ilyen földi infrastruktúrával kiegészítjük, akkor már nem csak GPS-ről beszélünk, hanem bővebb értelemben GNSS-ről, ez lesz az új varázsszó a jövőben. Ez a professzionális műszer, meg a centiméteres pontosság csak a professzionális felhasználóknak, a geodétáknak az igénye, ami számos feladatnál, autópályáknál, hidépítésnél, telekhatár vitáknál nagyon fontos. A köznapi felhasználók, amilyenek egyre többen leszünk remélhetőleg, ők csak a navigációs célú GPS, GNSS szolgáltatásokat fogják igénybe venni, remélhetőleg minél többen, és remélhetőleg minél többféle célra.
Önkormányzati alkalmazása következőképpen építési övezeteket látunk, közműtérképeket, és ezek a térképek, az ezekből készült digitális adatbázisok kivihetők a terepre. Ellenőrizni lehet azt, hogy van-e illegális közterület használat, van-e illegális építkezés. Lehet változtatni az adatbázis tartalmát, fel tudom újítani, terepen méréseket tudok gyűjteni, és ezt berakom az integrált adatbázisba. És igen, gyakran ezeket az információkat valós időben kell közvetíteni. Birtokrendezésről úgy gondolom, hogy ez a közeljövőben Magyarország, sőt talán Közép-Kelet-Európának egy nagyon fontos feladata lesz. Ugye egy nagyon széttagolt birtokszerkezettel rendelkezünk a kárpótlások után, viszont az érdekelteket, a tulajdonosokat meg kell győzni arról, hogy mi legyen majd az a megváltozott állapot, amit majd később nekik is el kell viselniük. Térinformatika erre egy nagyon jó eszköz, egy nagyon jó vizuális kommunikációs eszköz. Hát ezt a képet többen látták már, illetve a esténként, ha nézzük a tévéhíradó után a meteorológiai jelentéseket, akkor ezeket felhasználják, és próbálják megjósolni, hogy holnap milyen idő lesz, kell-e esernyőt hoznunk, vagy sem. Tehát ez egy nagyon komplex alkalmazás, nagyon bonyolult, de minden napokban használt alkalmazás. És elérkeztünk a távérzékeléshez, amiről Csornai Gábor, a FÖMI távérzékelési központjának vezetője fog beszélni. A távérzékelés részben adatszolgáltató, tehát adatokat ad a térinformatikának, másrészt pedig egy nagyon komplex alkalmazó, tehát háttér adatként felhasználja azokat a dolgokat, amik más leíró vagy helyzeti adatbázisokban vannak.
A távérzékelés egy rendkívül fontos tudománytechnika, mindennapi gyakorlat, 30 éves és rendkívüli módon fejlődik, ontja ránk az adatokat. A földfelszín sugárzásain keresztül próbálja a távérzékelés technológia megállapítani a földfelszíni kategóriák állapothatározóit, fajtáit. Rendkívül sok alkalmazás van, mindennapi gyakorlattá vált a távérzékelés használata, amihez lehetőséget éppen ezen furcsa indirekt mérés, a sugárzásból történő célinformáció kivonást tett lehetővé. A földfelszín objektumaival való gazdálkodás elemilyen fontos. A térinformációs rendszerben ábrázoljuk az objektumokat, azoknak az állapot változásait, fejlődéseit, és rendkívül sok program használja ezeket a távérzékeléssel töltött térinformációs rendszereket a működésben. Ilyen példák a termésbecslés, ami egy elemi feladat, az árvíz, belvíz, nyomon követés és ennek a visszacsatolása a védekezésbe, a parlagfű elleni védelem, az Európai Uniós feladatokkal kapcsolatos mezőgazdasági támogatási rendszer alapja, a mezőgazdasági parcella azonosító rendszer üzemeltetése, gazdákkal való együttműködés keretében, valamint az ő kérelmeiknek a távérzékeléses ellenőrzése. De hát ez a mezőgazdasági parcella azonosító rendszer, ez a mezőgazdaság, környezetvédelem, állatjólét és egyéb Európai Uniós politikai célkitűzéseknek egy nagyon érdekes integrációs platformja, koordináta rendszere, amelyben a különböző érdekek és az európai környezetpolitika által előtérben tartott és célú kitűzött célok megvalósulhatnak. Tehát egy konfliktus feloldó platform. Ezeken az alkalmazásokon túl a szőlőültetvények térinformatikai nyilvántartása, a földfelszínborítás, környezetvédelmi célokra szolgáló Európai Uniós átfogású, részletességű és tematikájú térinformációs rendszerbeni elkészítése mind-mind a távérzékelés eredménye.
Hát az alkalmazások után miért kell térinformatikai rendszert használni? Egy egyszerű válasz látszik ezen a képen, azért, mert az igények hagyományos módon már nem elégíthetők ki. Azt hiszem, hogy számítógépek nélkül már nem tudnánk az életet elképzelni. Metcalfe törvényét szeretném idézni, a miért kell kérdésre válaszolva. Ez így úgy szól, hogy a hálózati csomópontok számának növekedésével nézetesen változik a hálózatnak az ereje. És ez valóban, ha elképzelünk egy telefonhálózatot, akkor így is van. De a térbeli adatoknál is, hogyha erre az adatszintre, ami a Google-ben az űrfelvételeket mutatja, ráhelyezzünk egy utcahálózatot, egy helységnév adatszintet, akkor ezzel szinergiahatást érünk el. A térinformatikai rendszer integrál, összeköt szervezeteket és összeköt adatbázisokat, és ha a szinergiára gondolunk, ugye akkor ez az összekötés, ez nem egy lineáris növekedést jelent az adatbázisok erejében, hanem egy exponenciális növekedést. Tehát nagyon fontos, szabványos és összekötött adatbázisokat használni. Ne építsünk térinformatikai szigeteket, mint ahogy tettük az alkalmazások kezdetén. A térinformatika katalizál, segít a térinformatikai rendszer mögöttes okoknak a feltárásában, tendenciák feltárásában, rámutat összefüggésekre, és esetenként egészen érdekes megvilágításba helyezi a problémát. Gazdaságos-e a térinformatika használata? Én úgy gondolom, hogy nem minden esetben, és nem az a fontos, hogy a térinformatikával előállított információ az olcsóbb legyen, mint a hagyományos megoldás. Ugye cunamiról hallottunk pár évvel ezelőtt, Amerikában ugye megtámadták a repülőgépek az ikertornyokat, és akkor nagyon gyorsan, másodpercek alatt kellett információkat közvetíteni. Nem értünk rá arra, hogy elkezdjünk térképlapokat keresgélni és ezekben bányászni. Tehát nagyon fontos az, hogy globálisan ez a haszon meglegyen. És azt mondják, ha a számítógéppel tervezünk valamit, akkor az olyan 3-7%-os eredményességet jelent. Tehát annyival olcsóbban lehet valamit megvalósítani. Egy autópályára gondolunk, akkor ott bizony 5%-ot megtakarítani a beruházási költségekből már megérte. Befejezésül az utolsó blokk a jövőképről szól. Néhány dolgot szeretnék elmondani, hogy én hogyan képzelem el a térinformatika jövőjét. 1608-ban találták fel a távcsövet, Galilei 1609-ben Velencében azt mondta a pénzembereknek, hogy ha megfinanszírozzák az ő kutatásait, akkor ő kezd valamit ezzel az eszközzel. És hát a csillagászatban, vagy a méréstechnikában óriási változások következtek be ennek hatására. Én azt hiszem, hogy most 1610-ben vagyunk, és a térinformatika előtt óriási lehetőségek vannak, amiket még nem is sejtünk. Probléma a digitális szakadék, amiről beszélnek az informatikusok, ez a térinformatikában talán még fokozottabban érvényes, ugye a szakértők és a felhasználók közötti szakadék, amit át kell hidalni oktatással, át kell hidalni továbbképzéssel. Egy másik aspektusát szeretném ugyancsak ennek a problémának itt megemlíteni. Adatról, információról volt már szó, de ismeretről, tudásról még nem. Ha térinformatikai rendszert használnának középiskolai tanáraink a földrajz történelem oktatásra, akkor a gyermekeink sokkal könnyebben meg tudnák érteni Napóleont, vagy éppen egy földrajzi folyamatot. A jövő technológiai változásairól a beszédfelismerést használjuk a telefonomban, van egy beszédfelismerő rendszer, természetesen még nem nagy megbízhatósággal dolgozik. Elektronikus papír. Látszik, nemrégen találtam az interneten ezt a képet, ugye a papír térképet kivittük a terepre, most ugyanezt digitálisan lehet kivinni, és el lehet mobil módon érni az adatbázist, és megjelentem azt a dolgot, ami számomra fontos. Agygép kommunikáció. Én azt hallottam egy térinformatikai konferencián, 2006-ban Manchesterben elvégeztek egy kísérletet, és működött. Kvantumgépek. Van, aki azt mondja, hogy 2014-ben fognak megjelenni ezek az új, teljesen újszerű, elven alapuló számítógépek. Azt olvastam nemrég, hogy már meg is jelentek. Szóval mindenképpen óriási változásokat fognak hozni. És a nanorobotok, most visszacsatolok a nanoelőadásra, ezekkel tudunk hőmérséklet felszínérdességet mérni, és rengeteg olyan leíró adatunk lesz, ami növeli az adatbázis méretét. És az utolsó kép előtt még visszacsatolok. Az interneten rengeteg felvétel helyeztek föl, akár mi magunk fölhelyezhetünk. Ezekből elő lehet állítani a valós világ térbeli modelljét, és több kutatócsoport dolgozik azon, hogy ez hogyan működik. Úgy gondolom, hogy ez néhány éven belül egy használható internetes szolgáltatás lesz. Ez az utolsó képem, ebben szerettem volna néhány dolgot összefoglalni. Hát az első úgy szól, ezzel kezdtem, hogyha egy kép többet ér 1000 szónál, a térkép milliónál, akkor valószínűleg a térinformatikai rendszer a milliárdos kategóriába tartozik. Robbanásszerűen nő a térinformatika szerepe, a használat egyszerűsödik és bevonul a mindennapokba. Hát ha Google-re gondolunk, ugye akkor ez meg is történt, de igazából amit az interneten, a Google-ben is látunk, ez csak a felszín. Tehát mi az információ? Látok egy űrfelvételt, egy légifelvételt, és az ember agyában fog ez az információ leképződni. Tehát egyelőre a számítógép nem segít nekünk megmondani, hogy mi van ott, tehát itt is óriási fejlődés várható. A korszerű térradat infrastruktúrát biztosítani kell, és ennek a hasznosítását is biztosítani kell, ez alapvető társadalmi érdek. És a térinformációk alapján jobb döntések hozhatók, erről korábbi képeken szóltam. Az utolsó két gondolat az oktatásról szól, az alkalmazási lehetőségeket, az alkalmazás technológiáját meg kell ismerni, a térinformatikai tudatosság nagyon fontos, és ez érvényes a társadalom minden rétegére. Azt mondják, hogy informatikai társadalmat építünk, és hogyha ez igaz, akkor szerintem térinformatikai társadalmat építünk, és én úgy gondolom, hogy a térinformatikai